A 2017. november 19-i prédikáció.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Máté evangéliumában a 25. fejezetben a 14-től 30-ig terjedő versekben így. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta a szolgáit, és rájuk bízta a vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et. Kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik 5-öt keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is másik 2-t keresett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette az ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5 talentumot, és így szólt, Uram, 5 talentumot bíztál rám. Nézd, másik 5 talentumot kerestem. Az ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztoz urad örömében. Eljött az is, aki a 2 talentumot kapta, és azt mondta, Uram, 2 talentumot bíztál rám, nézd, másik 2 talentumot kerestem. Az ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztoz urad örömében. És amikor eljött az, aki az 1 talentumot kapta, ezt mondta, Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van az, ami a tied. Az ura így válaszol neki. Te gonosz és reszolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, nem könnyű olvasni Máté evangéliumának ezeket a úgymond végidőkre vonatkozó történeteit, példázatait, amit Jézus szájából hallunk, de nyilvánvalóan már erőteljesen képviseli azt, ami Máté evangélista gyülekezetére jellemző volt. Nem volt könnyű múlt vasárnap azzal szembesülni, hogy van 10 szűz, 5 balga, meg 5 okos, és hogy úgymond a balgák előtt bezáródik az ajtó véglegesen, és nem tudnak bemenni oda többé. Nagyon könyörtelen pillanatnak tűnik ez. Sőt, talán nem is tűnik, hanem az is. És hogyha ezt a példázatot halljuk, ismét zavarva vagyunk. Még talán az első felével valahogy csak tudunk mit kezdeni, de a végén az 1 talentumos szolgának a sorsán, hát igazából nem nagyon tudunk gyönyörködni. Nem nagyon tudjuk belelátni azt az Istent, vagy azt a Jézust, akit igazából ismerünk. Valahogy ennek a példázatnak az a magyarázat, amiben megpróbálunk minden szereplőt behelyettesíteni, nagyon nehezen viselhető el. Én nem is hiszem, és nem is gondolom, hogy igazán exakt módon meg tudjuk érteni ezt a példázatot. Én azt gondolom, hogy közelíteni tudunk, keresgélni tudjuk, hogy milyen impulzusokat kaphatunk mi ebből a példázatból az életünkre nézve. És én ezt fogom megpróbálni, keresgélni. És lehet, hogy ebben is lesz egy csomó olyan, amit a testvérek akár elutasítanak. Ezt tegyék meg bátran. Újból és újból el kell olvasni ezt a példázatot, és szembesülni vele. És nyilván azok a részek is izgalmasak, amikkel nem tudunk egyetérteni, amelyek ellenállást váltanak ki belőlünk. Hát próbáljunk közelíteni ehhez a példázathoz. ha a mai világunkra nézünk, a Magyarországra nézünk, a világra nézünk, akkor nem nehéz azt látni, hogy vannak olyan emberek, akik nagyon sikeresek, és vannak olyan emberek, akik pedig hát kevésbé kudarcot vallanak. A sikeresek részéről pedig nagyon könnyen és nagyon hamar megjelenik a gőg, az önzés és az önteltség. Ügyes voltam, megérdemeltem. A teljesítményem alapján ez nekem jár. A másik oldalról pedig megjelenik a magukat vesztesnek érzőknek a bátortalansága, megjelenik a szorongása és megjelenik az irigysége. És nyilván, ahol ez megjelenik, ott nagyon nehéz az együttműködés. Ez egy olyan betegség, ami alapjába aláássa az együttérzést és az együttcselekvést. Hogyha nagyon sok embernek ilyen szélsőséges tapasztalata és érzése van. Azt mondhatja a sikeres, hogy a másik miért nem volt ügyesebb. Ő is megtehette volna. Egy fiatal ember külföldi ösztöndíjat szerzett magának, irigyelték a többiek. Ő pedig azt mondta, hogy mindenkinek van erre lehetősége, miért nem tette meg? Miért nem volt olyan ügyes, mint én? Így látja. A másikra meg azt mondja, hogy nem volt elég ügyes, nem volt elég ereje. Na de hát mindenkinek egyformán adatik. Mindenki egyformán ügyes, mindenkinek egyformán van a tehetsége. Nem hiszem. A sikertelen pedig arra hivatkozik, hogy nem voltak lehetőségei, vagy éppen erkölcsileg nem tartotta elfogadhatónak a lehetőségekkel való élést. Vagy, ha máshonnan közelíti meg, akkor bevallja magának, hogy nem voltam elég bátor. De most mégis szorongok, hogy valamit elszalasztottam, és irigykedem arra, akinek sikere van. Közelítsünk meg máshonnan ezt a példázatot. Vajon mi történne velem, ha megnyerném a lottóötöst? Sokan álmodoznak róla. Mit tudnék kezdeni vajon ezzel a lehetőséggel? El tudnám megképzelni, vagy el tudom megképzelni, hogy ez mekkora súlyt, mert egyébként a talentum súlyt jelent a példázatban is, szóval, hogy ez mekkora súlyt, felelősséget jelent. Vajon ki tudnám-e bírni ezt a súlyt és ezt a felelősséget? Nagyon sokan, akik nyertek, nem bírták ki, tönkrementek bele, eltékozolták ezt a pénzt, nem tudtak mit kezdeni vele. És voltak, akik meg igen. De ugyanígy mondhatjuk, hogyha egy örökséghez jutok, pénzhez, lakáshoz, lehetőségekhez, mit kezdek vele? És mi lenne akkor, ha az élet ajándékaként egyszer csak vezető pozícióba kerülnék? Az irigyelt vezetőnek a helyébe. Mondjuk vezető államférfi, vagy politikus lehetnék. Vajon mit tennék? Vajon tudnék-e élni a felelősséggel, a súllyal? És ha valamilyen gazdasági vezető pozícióba egy nagy cég vezetője lennék, akkor mit tennék? Lenne rá erőm? Jézus mond egy példázatot a tanítványainak. A tanítványok és a hallgatóság szegény emberek. A tanítványok hatalom nélküliek. A korabeli rendszerben egyáltalán nincsenek kulcspozícióban. Halászok. Jelenleg Jézust követik, ő a támaszuk, ő határozza meg az életüket, ő mondja meg, hogy hova kell menni, és mit kell csinálni. Ez így jó, ez így értelmes, ez így világos. Itt van ő, és kárpótol minket a szegénységért, a hatalom nélküliségért. De jönnek olyan idők, amikor elmegy. Amikor ez a biztos keret eltűnik, ez a biztos keret szétesik. Akkor mi lesz? Máté evangélistát és az ő közösségét, gyülekezetét ez a kérdés terheli. Egy ember idegenbe megy, szétosztja a talentumait az emberei között. Ad ötöt, ad kettőt, és ad egyet. Azt mondja, hogy az ő dünamisszuk alapján, vagyis az ő erejük, vagy tehetségük alapján. De hát honnan tudja, hogy ki mennyire tehetséges? És nem igazságtalan ez, hogy ötöt, kettőt és egyet. És egyébként hova megy? Nem mondja meg. Mit kell csinálni a talentumokkal? Nem mondja meg. Mikor jön meg? Meddig tart ez a helyzet? Nem mondja meg. Nyomasztó meghatározatlanság. Hogy tetszik, egy nyomasztó szabadság, mint teher nehezedik rájuk. És a számadáskor. Miért ilyen kemény az egy talentumos szolgával? Mi lesz vele? És különben is, nekünk szegény halászoknak, szegény embereknek, miért beszél egy ilyen óriási összegről? Talán ennyit még az evangélium írójának, Máté kollégának se fordult meg a kezei között. Egy talentum 6000 dénár. 6000 napszám. 6000 napi fizetés. 20 évi fizetés tehát. És akkor így szorozzuk be a két talentumot, meg az öt talentumot. Felmérhetetlen összeg a hallgatóság számára, mint amikor nekünk milliárdokkal dobáloznak, és igazából fel se tudjuk fogni csak azt, hogy ez nagyon sok. Ennyit soha nem láttunk. Jézus a szegények vándortanítója. Miért ekkora összegekkel dobálózik? Ugye azért ezek fontos kérdések, jó kérdések. Miért? Az pedig egyszerre vélázító, hogy még ezt az összeget is kevésnek nyilvánítja. Mindenféle sokról beszél, amire majd az Úr az ő szolgáit rábízza. Kevesen hű voltál, mi a öt talentum kevés? Vagy sokra bízza? Hogy van ez? Milyen sokról van szó? Mi lehet ez a még több? Ezek a kérdések odaültetnek minket a tanítványok mellé, akik úgy hiszem, hogy azért elég értetlenül hallgathatták ezt a példázatot, és néztek egymásra, és néztek Jézusra. Nem értik. Maradjunk velük. A gazda idegenben ment. Valóban számukra az eddigi keretek véget értek. Jézus elment. Mit tegyünk? Menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket, legyetek emberhalászok, hirdessétek az evangéliumot, és szeressétek egymást. Azért mégiscsak van valami küldetés. De hogyan? Inkább visszamennek halászni. Visszamennek az eredeti keretek közé, mert az a biztos. Jézus meg azt mondja neki, hogy vegyétek a Szent Lelket. Ő majd veletek lesz. Pártfogoltiteket. Tehát hogyan lesz ez, amikor annyi a bizonytalanság? Inkább ne. Inkább zárkozzunk be, vagy bandokoljunk haza, ahogy az emmausiak tették. Mit tegyek? Mi legyen a hivatásom? Mit kezdjek ezzel a helyzettel? És egyébként, mi alapján lát bennem erőt? Hogyan ismerem fel a talentumot? És mik ezek az én életemben? Azt gondolom, hogy ez a sok-sok kérdés sokkal fontosabb, mint a válaszok. A példázat képi agyagának a gyors megfeleltetésénél. Mit üzenhet mégis nekünk ez a példázat? Milyen impulzusokat kaphatunk belőle? Talán, hogyha a szolgák szerepébe helyezzük magunkat, azt mondhatjuk, hogy hát azért én is kaptam talentumot. Lehet, hogy egyet, felet, negyedet, kettőt, hármat, négyet, de hogy az életemnek van valami súlya. Vannak lehetőségeim. nem vagyok értéktelen. Példázat üzenete, hogy mindenkinek van súlya és talentuma. Vagy lehet ez a példázat üzenete. És hogy az erőmhöz képest kaptam. A kettő talentum és az erőm összefügg. Ez lehet az én békém. És ez a talentum, ez nem biztos, hogy adottság. Ez lehet, hogy az Istennel való kapcsolatomról szól. Hogy az alapján kapom a súlyt, hogy éppen most hogyan vagyunk. A kérdésre választ kell találnom. Milyen megbízást kaptam? És valahogy fel kéne ismerni, hogy hány talentumom van. Hogy megszabaduljak az irigységtől és a gőgtől. Amikor ezeket végig gondoljuk, akkor a saját sorsunkról döntünk. A döntésünket befolyásolja, hogy hogyan gondolkozunk a távol lévő Úrról. Milyen emlékeink vannak. A példázat kereteit persze szétfeszíti a kérdés, hogy milyen kapcsolatban vannak ezzel az Úrral. Milyen istenképünk, milyen emberképünk van. Egy minden esetre látszik. Úgy tűnik, hogy a példázat szerint a pénznek dolgoznia kell, a talentumoknak dolgoznia kell. Ez a természete. Kockáztatni kell. De hát hogyan lehet ez? Ezt sokan nem szeretik. A halászok se szerették. Úgy gondolják, hogy ez a szerencsejátékosoknak a témája, hogy ilyen módon megsokszorozzák a vagyont. Ezt a történetet sokszor játszottuk bibliodrámán is. És a bibliodrámában sok minden érdekes motívum kijött ebből a példázatból. Hogyan is adja oda a gazda a pénzt nekik? Vajon látják-e? Egy játékban a gazda úgy adta oda, hogy a többiek nem látták. És ez azt mondom, hogy egy szép motívum. Igazából én magam és a gazda tudja, hogy mennyi ez a talentum. Nem a többiek, és ez nem egy összehasonlítási alap. Hogy a gazda tudja, hogy milyen felelősséget adhat rám. Megvan a bizalma. És hogy jó gazdának látja az urát valaki, vagy pedig félelemmel néz rá. Óriási ellentét van a között, amit a öt meg a két talentumos hal, és amit az egy talentumos. Jól van, jó, hű és okos szolgám, bemész a te uradnak az örömében. A másik pedig arról beszél, hogy tudtam, hogy te egy olyan úr vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél. Hogy félelmemben ezért elástam ezt az egy talentumot. Hogy bízik ez az Úr az embereiben, és hogy teljesen szuverénen adja oda az ő talentumait. Ugyanakkor mégis bajba vagyunk ezzel a példázattal. Ki lehet ezeket mind olvasni belőle? De ha visszamegyünk, és ez lehet egy másik értelmezés, ha visszamegyünk a példázatnak a világába, akkor ez egy olyan világ, amit azért pontosan értett a hallgatóság. Egy olyan világ, ami tele volt nincstelen emberekkel, nincstelen parasztokkal. Akik ismerték azokat az urakat, akik ott is aradtak, ahol nem vetettek. Ismerték azokat az embereket, akik ilyen módon nyerészkedve megduplázták a vagyont. Hogy történt ez? Nos, hát úgy, hogy a parasztok egy-egy rosszabb időjárási körülmény hatására elszegényedtek. Meg kellett vásárolni a vetőmagot. A vetőmagot azt azonban nagyon drágán adták, nagyon magas kamatra. Nem 0% volt, mint manapság, hanem 62%-os kamatra adták oda a vetőmagot. Nem az volt a cél, hogy ezzel talpra álljon a tulajdonos, hanem az volt a cél, hogy annyira elszegényedjen, hogy meg lehessen szerezni a földjét. Így lehetett gyorsan, nagy vagyonra szert tenni. Így történt. Ez volt a mindennapi tapasztalat. Akik hallgatták ezt a példázatot, erre gondoltak. Hogy igazából nem az egy talentumos a gazember, hanem a gazember a gazda, és a gazember pedig a kettő, meg az öt talentumos, aki ilyen galád módon duplázta meg a vagyonát, mert máshogy nem ment. És különben is, a korabeli világban a Biblia, az Ószövetség tiltotta az uzsorát. Itt pedig ezt csak uzsorával lehetett megszerezni. Mi van akkor, hogyha ez a példázat arról szól, hogy az utolsó szolga volt az, aki ellenállt? Félt, de ellenállt. Nem volt hajlandó egy ilyen rendszernek a részévé lenni. Elásta a pénzt. Nem volt hajlandó részt venni ebben a dologban. Visszaadta. Azt mondta, hogy ami a tiéd, azt visszaadom. Mint amikor Jézus visszaadta az adópénzt, hogy az a császári. Ez a tiéd. Ebben nem veszek részt. És aztán a sorsa a büntetés lett. Ezt is ismerték az emberek, hogy a tolvajokat megjutalmazzák, akik pedig becsülettel próbálnak élni, azok a börtönbe mennek. Az a mondás járta, hogy a gazdag ember tolvaj, vagy egy tolvajnak az örököse. A tolvajokat jutalmazzák, az ellenszegülőket pedig megbüntetik. És kikerül a külső sötétségre. És akkor nem muszáj elfogadni természetesen ezt az értelmezést, de kikerül ki a külső sötétségre? Nem sokkal ezután. Ki hal kárhozatos halált? Jézus, aki szembe ment a főpapok, Pilátus, Heródes rendszerével. Ha komolyan vesszük a kortörténetet, akkor bizony ennek a példázatnak egy ilyen megközelítése is lehetséges. Az előző is, amit elmondtam, és ez az utóbbi is. Nekünk kell megközelíteni, és megtalálni azt az üzenetet, amit Isten szent lelke a mai vasárnap ránk bíz ennek a példázatnak az alapján. Amen.